Amikor Erzsébetet angyal figyelmeztette, a kicsi Jánost a gyermekgyilkosság elől újra a pusztába menekítette. Erről az eseményről a következőket mutatták nekem. Erzsébet hosszas keresés után akadt egy barlangra, amelyet alkalmasnak látott arra, hogy ott rejtőzzenek el, és körülbelül 40 napig ott maradt a gyermekkel. Ebben az időben jött egy esszénus a Hóreb hegyéről a pusztába a gyermekhez, élelmet hozott neki, és mindenben segítségére volt. Ez az esszénus, akinek a nevét ismételten elfelejtettem, rokona volt a templomi Annának. Eleinte minden 8., majd minden 14. napon jött Jánoshoz, mindaddig, amikor már nem volt szüksége segítségre. Ez nem tartott sokáig, mert János a pusztában hamarosan inkább otthon érezte magát, mint az emberek között. Isten rendelése volt, hogy az emberekkel és bűneikkel való érintkezés nélkül ártatlanul nőjön fel a pusztában. Éppen úgy, mint Jézus, János sem járt soha iskolába. A pusztában a Szentlélek oktatta. Sokszor láttam nála fényességet, vagy fénylő alakot, mint egy angyalt. Ez a puszta nem volt sivár és terméketlen, sok fűféle és bokor nőtt benne, amelyek a sziklák között bogyót teremtek, szamócát is. János jártában keltében szedegette és evett belőlük. Szokatlanul jóban volt az állatokkal, főként a madarakkal. Hozzárepültek, a vállára ültek, ő beszélt hozzájuk, és úgy látszott, értik, amit mond. Olyanok voltak, mintha a hírnökei volnának. A forrás patakok mentén vándorolva, éppen így, jóban volt a halakkal. Jöttek hozzá, ha szólította őket, és követték a folyással szemben fölfelé. Most láttam, hogy nagyon eltávolodik otthonától, talán az őt fenyegető veszély miatt. Annyira jóban volt az állatokkal, hogy azok szolgáltak neki és figyelmeztették. Elvezették a fészkükhöz és barlangjukhoz, és ha emberek közeledtek, velük együtt menekült búvóhelyükre. Gyümölcsökkel, bogyókkal, gyökerekkel és növényekkel táplálkozott. Nem kellett sokat keresgélnie, mert vagy tudta a lelőhelyeket, vagy az állatok megmutatták neki. Mindig a bárány bőrét és botocskáját hordta. Időnként egyre messzebb hatolt a pusztába, majd ismét megközelítette otthonát. Néhányszor találkozott a szüleivel is, akik mindig nagyon vágyódtak utána. Valószínű kinyilatkoztatásból tudtak egymásról, mert ha Erzsébet vagy Zakariás látni akarta, messzire eléjük ment. Körülbelül másfél éves tartózkodás után, amikor Jézus közel 2 éves volt, a Szent Család munkahiánya és bizonyos üldözések miatt elhagyta Héliopoliszt. Dél felé, Memphis irányában indultak el. Amikor Memphistől nem messze áthaladtak egy kisvároson, és egy nyitott bálvány templom előterében megpihentek, a bálványszobor ledőlt és összetört. Ökörfeje és 3 szarva volt, testében több üreg, amelybe betették az áldozatokat és elégették. A bálvány papjai összefutottak, föltartóztatták és fenyegették a szent családot. Egy pap azonban azt a tanácsot adta a többieknek, jobb lenne ezen emberek isteneinek ajánlani magukat, és arra emlékeztette a többieket, milyen csapások érték őseiket, amikor ezt a népet, a zsidókat üldözték, és a kivonulásuk előtti éjszakán hogyan halt meg minden házban az elsőszülött. E tanácsot megfogadva, a szent családot bántatlanul elengedték. Most Trójáig, a Nílus keleti oldalán, Memphisszel szemben fekvő helységbe vonultak. Nagy település volt, de nagyon sáros. Arra gondoltak, hogy itt maradnak, de nem fogadták be őket, sőt, még egy korty vizet, vagy néhány datóját sem kaptak, amit kértek. Memphis a Nílustól nyugatra feküdt. A folyó itt nagyon széles, szigetek vannak benne. A városnak a Níluson túl is volt egy része. A fáraók idejében nagy palota állt ott, kertekkel és nagy toronnyal, amelyből a fáraó leánya gyakran körülnézett. Azt a helyet is láttam, ahol a magas nád között megtalálták a kicsi Mózest. Memphis egyszerre három város volt. A Níluson innen és túl, és úgy tűnt, a folyótól keletre, a folyás irányában lefelé fekvő Babilon is hozzátartozik. A fáraók idejében a Nílus környékén Heliopolis, Babilon és Memphis között annyi magas kőgát, építmény és csatorna volt egymással összeköttetésben, hogy az egész egyetlen nagy városnak látszott. Most, a szent család idejében, mindezek elkülönültek egymástól, és nagy pusztaságok választották el őket egymástól. Ők azonban Trójából ismét észak felé, a folyás irányában tartottak Babilon felé, amely lepusztult, rosszul épített és sáros volt. A Nílus és Babilon között kerülték meg ezt a várost, visszafelé téve meg egy szakaszt abban az irányban, ahonnan jöttek. Egy gáton haladtak a Nílus folyását követve, amely gáton később Jézus is járt, amikor Lázár föltámasztása után áthaladt Arábián és Egyiptomon, majd Szikárnál, Jákob kutyánál találkozott újra a tanítványaival. Körülbelül 2 órányit haladtak a Nílus folyását követve. Az utat végig lerombolt épületek maradványai szegélyezték. Még egy kis folyóágon is át kellett kelniük, majd megérkeztek egy helységbe, amelynek akkori nevét elfelejtettem, de később Matareának hívták. Közel volt Heliopolishoz. Ez a helység, amely egy földnyelven feküdt, úgy, hogy a víz két felül körülvette, nagyon sivár és romos volt. A mostani lakások többsége nagyon gyatran datolyafából és tapasztásból épült, és gyékénnyel fedték be, úgyhogy Józsefnek itt sok építő munkája akadt. A házakat sövényfonattal megerősítette, föléjük galériákat épített, amelyeken járni lehetett. Itt egy boltív alatti sötét helységben laktak, elhagyatott helyen, a település szélén, nem messze a kaputól, amelyen át bejöttek. József ismét könnyű gádort épített a bolti velé. Itt is ledőlt a bálvány egy kis templomban, majd később az összes bálvány a környéken. Itt is egy pap nyugtatta meg a népet az egyiptomi csapásokról való emlékezéssel. Később, amikor József maga köré gyűjtött egy kis közösséget a zsidókból és megtért pogányokból, a papok átadták neki a kis templomot, amelynek istene érkezésükkor ledőlt, és József zsinagógát rendezett be nekik, és mintha a közösség atya lett volna, vezette őket. Rendszeresen énekelték a zsoltárokat, mert korábban Isten tiszteletük egészen elvadult. Itt csak néhány szegény zsidó élt, akik nyomorúságos lyukakban és gödrökben húzták meg magukat. Az On és a Nílus közötti területen azonban sok zsidó lakott, rendes templomuk is volt, de teljesen elmerültek valóságos bálványimádásba. Aranyborjújuk volt, egy ökörfejű figura, körülötte állatalakok, görények és menyétek, felettük kis baldahinok. Ezek voltak azok az állatok, amelyek a krokodillal szemben védték őket. Volt egy szövetség láda utánzatuk is, benne iszonyatos dolgok. Szégyenletes bálványimádást üztek, melynek során föld alatti folyosón mindenféle ocsmánságot műveltek, azt gondolván, hogy ezáltal jön el a messiás. Nagyon kemény nyakúak voltak, és nem akartak megjavulni. Később sokan kitelepültek erről a helyről, ami legfőjebb 2 órányira volt Matareától. De a sok csatorna és gát miatt nem tudtak egyenes irányban közlekedni, hanem kerülőt kellett tenniük On felé. Ezek a Gósen vidéki zsidók már Onban megismerkedtek a Szent Családdal, és Mária egészen idáig sok női munkát végzett nekik, horgolást, szövést, fonást és egyebeket. De soha nem akart felesleges vagy fényűző dolgokat készíteni, hanem csak a szükségeseket és imaköntösöket. Láttam, hogy asszonyok olyan munkát is hoznak neki, amit divat és hiúság miatt kértek, de Mária visszaadta, bármennyire szüksége lett volna a keresetre. Azt is láttam, hogy az asszonyok egész megalázóan szitták. Matareában eleinte nagyon nehéz volt a sorsuk. Nem volt jó vizük, és fájuk sem. A lakosok szárított fűvel és sással főztek. A Szent Család legtöbbször hideg ételt evett. Józsefnek akadt némi munkája, a kunyhókat javította. Az emberek azonban úgy bántak vele, mint egy rabszolgával, azt adtak neki, amit akartak. Olykor hozott haza valamit a munkájáért, máskor nem kapott semmit. Az itteniek nagyon ügyetlenek voltak a kunyhó építésben. Nem volt építőfájuk, és ha valahol láttam egy gerendát, észre kellett vennem, hogy nincsenek szerszámaik. Legtöbbjüknek csak kőkése és kőbaltája volt, és olyanok voltak, mint a tőzegbányászok. József magával hozta a legszükségesebb szerszámokat. A Szent Család hamarosan berendezkedett. József a bolti alatti teret nagyon gyakorlatiasan, könnyű fonott falakkal megosztotta, szabályos tűzhelyet, zsámolyt és egy alacsony asztalkát készített. Az itteni emberek a puszta földön ettek. több évig éltek itt. És mindenféle képet láttam a kicsi Jézus különböző életkoraiból. Láttam, hogy a boltozat falában, ahol Mária aludt, József kiválta a falat, itt volt Jézus fekvőhelye. Mária mellette aludt, és gyakran láttam, hogy éjszaka Jézus fekvőhelye előtt térdelve imádkozik. Azt is láttam, hogy ebben a lakásban József kialakít egy imádságos helyet. Leválasztott folyosó rész volt. Józsefnek és a Szent Szűznek külön helye volt benne. A kicsi Jézusnak is volt egy külön szöglete, ahol imádkozva ült, állt vagy térdelt. A Szent Szűznek volt egy kis oltárkája, ami előtt imádkozott. A piros és fehér terítővel leterített asztalka olyan volt, mint egy lehajtható lap a falban lévő fiók előtt, amit általában elfedett. A falmélyedésben azonban valami erekje volt. Kis csokrot láttam egy kehely formájú kis fazékban. Láttam József kivirágzott botjának virágos végét, amellyel őt a templomban sorsvetéssel Mária jegyesének választották. Ez a bot vég bele volt tűzve egy másfél coll átmérőjű csokorba. Ezen kívül láttam még egy erekjét, amelyről most már nem tudom pontosan megmondani, mi lehetett. Átlátható csokorban láttam körülbelül 5 fehér botocskát, vastagabb szalmaszálakat. Keresztben álltak, mint a középen összelettek volna kötve, felül szélesebben, mint egy kicsi kéve. Ekkor Anna Katalin keresztbe tette az ujjait, hogy illusztrálja, és kenyérről is beszélt. Talán kalászokra és szőlőfürtre utalt, melyeket újabban az egyiptomi képen látott az angyali üdvözletkor. Vajon ezek csontok voltak?